Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, majd tovább a Millás reggelit, Radio Café 98.0-án, január 14-én, kedden 8 óra, 10 perckor, Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal.
És a hallgatókkal, például Verával, azt üzeni Andinak, hogy ő nyitott ablaknál dolgozik. Na jó, de hát a péklány az persze nyitott ablaknál dolgozik, ott van bent meleg bőven.
Hát gondolom. Az biztos. Az jót tesz az izületeknek egyébként, úgyhogy nem tudom Verának mi a véleménye.
Hát csak mondja, húzatos, nem?
Miért? Vagy jó meleg.
Ja, jó meleg. Ha
persze, az egy szauna konkrétan, vagy egy gőzfürdő.
Igen, hát ja.
Úgyhogy minden nap egy jó gőzfürdős masszázs, nincs is sok panaszkodni, írta is, hogy ő boldog.
Hát nagyon jó az, hogyha az embernek a munkája boldogsággal tölti el, mert nem munkának éli meg, akkor minden klassz.
Na akkor mi
ja,
pedig...
Ja, itt nincs szignál. Vagy van
itt
valami?
Van egy ilyen, valahogy, és csak figyelj.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
Hát most az élet mesekönyve kedvez Elon Musknak, pedig hát, van egy fotó,
nagyon megy a sztori,
ahol ilyen gót szerkóban van az Elon Musk hosszú hajjal, és mindent megtett azért, hogy az interneten mindenhol megsemmisítse, de újra és újra felbukkan különböző Reddit fórumokon, és akkor utána neki fut és megint megpróbálja, nem tetszik neki az a fotó. Az a fotó viszont, amikor Donald Trump-al van különböző formációkban, az nagyon tetszik Elon Musknak, és pont ezért hívtuk fel Feledi Botont, külpolitikai szakértőt, hogy megbeszéljük ezt, hogy az üzlet és a politika hol ér össze. Szevasz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát remélem a mi mesekönyvünket se darálják még le azért ezen a héten.
Ezen a héten, nem. Igen. Lehet, hogy ezt még túléljük, ezt a hetet, igen.
Hát szóval... jövő héten érkezik Trump, akkor sok mesekönyv fog a Donálóba esni, de hát még azért van rengeteg idő.
A Donald Trump, aki a transzakcionális politikának a híve, gyakorlatilag az üzlet szabályait viszi át a politikába, és azt felejtsük el azt az apró tényt, hogy az üzletben teljesen sikertelen Donald Trump, úgy tesz, mintha sikeres lenne, és a politikában az is.
Ez így van, és azért tegyük hozzá, hogy az USA-ban eléggé más szabályok vonatkoznak arra, hogy az üzleti szereplők egyáltalán hogyan vehetnek részt a politikai kampányokban. Úgy is mondhatjuk, hogy az európai erősen restriktív kampányszabályozáshoz képest az USA-ban ezeket még inkább fellazították. Azért 2010 után született egy-két olyan döntés az amerikai legfelsőbb bíróságon, ami lehetővé tette, hogy ezekben a Political Action Committee nevű gyakorlatilag kampányfinanszírozó jogi egységekben bármennyi pénzt is bele tudjanak tenni a gazdasági szereplők, és ezt a politikai befolyásukat gyakorlatilag nyílt színen megmutatva költségkel bármelyik párt mellett, bármelyik jelölt mellett. Ugye ezt a környezetet tegyük össze azzal, hogy azért a 2008-9-es válságban, és aztán a Covid alatt is, hogy nem, a leggazdagabbak gazdagodtak tovább. Tehát ugye nem tudom, hányan látták ezeket a gyönyörű grafikonokat, azért nem az történt, hogy általános volt a szegényedés, hanem a gazdagabbak gazdagodtak, a szegényedek szegényedtek. Tehát ez egy elég nagy oldónyitás volt, még jobban koncentrálódott a vagyon, különösen az USA-ban. És akkor ehhez tegyük még a szóza, és így kapjuk meg Elon Muskot, hogy gyakorlatilag ugye ez a top 5-6 digitális cég az, aki húzza a gazdaságot, a tőzsdét is egyébként. Nyilván van még persze energiacég, van sok minden más is, de azért ezeknek a szerepe kiemelkedő. És akkor így megkapjuk azt, hogy a politikában lényegében ezek a cégek, ha akarnak, akkor masszívan bele tudnak szólni. Ezt láttuk a 2016-os Facebook beavatkozással, amit aztán ugye utólag tártak fel, hogy most ott mennyire volt ellenőrzés, miért nem volt ellenőrzés, ugye akkor még ezt nem vezették be, most meg már nem vezetik be, vagyis éppen kivezetik, és Elon Musk pedig ebbe a szereplői gárdába a maga személyiségével érkezett meg. Tehát nagyjából így jutunk el oda, hogy van egy elnök jelölt, akinek több mint 200 millióval támogatta a kampányát egy személy, amiről tudunk, és van is igénye arra, hogy részt vegyen a politikai bizánci konyhán való főzőskézésben.
És nagyon érdekes, ugye, mert több fronton is harcol Elon Musk, politikai fronton. A legnagyobb kedélyeket az borzolta, ugye, amikor megjelent Németországban, és konkrétan az AfD-vel kapcsolatban tett olyan megjegyzéseket, ami pártoló, illetve ugye a briteknél is a szélsőséget kezdte támogatni, ami hát nem úgy jött össze, ahogy eredetileg össze kellett volna, hogy jöjjön, mert ott azért az is elmondta, hogy ott a főembert azt le kéne váltani, és akkor úgy lesz jó az a szélsőséges pár, de ettől függetlenül megjelenik, mint aktor, politikai aktor.
Így van, tehát hogy pont ez a lényeg. Ugye Musk szerintem élvezi ezt a szerepet, vagy legalábbis ez jön át, és lehet, hogy Zuckerberg nem az, aki ezt premier plánba csinálja, de azért lássuk be, hogy a Facebooknál ez ugyanolyan kérdés. És ugye ugyanerről szól a TikTok történet is, ami szintén már Donald Trump első elnöksége óta húzódik. Tehát gyakorlatilag a digitális platformok, vagy a Bezosnak a története, hogy most akkor lesz a Melania Trump a filmje, hogy a Washington Post, ami az övé, ugye ott nem jelenhetett meg vélemény a választások idején, és ezért megint rengeteg újságíró megharagudott, hogy a pénzember beleszól alapjába, és van-e szólásszabadság, vagy nincs, hát ugye van tulajdonosi struktúra, az viszont biztos. Tehát ez most már tényleg tendenciózusan rajzolódik ki. Ebben Musk azért a dél-afrikai fenegyerek azt sincs kizárva egyébként, hogy tényleg olvasgat és hallgat olyan dolgokat, amiket az európai szabályozók fake newsnak definiálnának. Tehát, hogy hogyan jut ezekre az ötleteire, és ezeket hogyan valószínűleg meg, hogy a Weltanzontágban tényleg nagy sikert kell írni az AFD mellett, és aztán ugye az X-en meg kell beszélgetni az Alice Wiedert, hogy az AFD egyik vezetőjét, hogy ezzel támogassa őt ezzel a nyilvánossággal. Ez azért hát nagyon hirtelen beavatkozások, az se biztos, hogy nem figyelem elterelés különböző amerikai ügyekről, mert ekközben viszont elkezdte kapni a hátba támadásukat. Tehát az egyik nagy szövetségese az első korszakból még Trumpnak, Steve Bannon, aki azóta megjárta a börtönt is.
Igen.
Be is ült-e.
És ő azt mondta, hogy nem engedi be. Ugye neki fő feladatának tartja, hogy távol tartsa Elon Muskot a Fehérháztól.
És nem ő az egyetlen, tehát ezek a nagyon radikális, nagyon patrióta hangadók, influencerek nagyon nem szimpatizálnak Muskkal, részben önmagában azért, mert a bevándorlásban, a szakmai bevándorlást, ezt a bizonyos H1-es vízumot is támogatja Elon Musk, másrészt pedig azért ők is megérik a nagy tőke problémát, tehát ezek közül jó néhányan egyébként, nem pont Bannon, de vannak mások, akik pont az X-el jutottak föl, és lettek influencerek. Tehát, hogy ez egy érdekes kérdés van köztük, akit a Musk engedett vissza, miután megvette a Twittert, és X-et csinált belőle ebbe a világba, és aztán most a Trump ellen fordult, tehát, hogy ez a Laura Boomer. Tehát azért itt tényleg a legváltozatosabb politikai típusok csapnak össze, de ez azt a trendet, hogy a digitális térben a közösségi médián lehet följutni az influencereknek is, de ezeknek vannak tulajdonosai, és ezek az érdekek nem fognak mindig egyezni, ugye ezt éljük. Az USA szerencséje az, hogy ezek több mint amerikai állampolgárok. Európa óriási pekje pedig az, hogy se platformja, se hardvere, se digitális vállalkozó ezen a szinten nincs. Tehát teljesen ki vannak szolgáltatva az európai politikusok.
De ugye már nem csak egy ilyen megmondó ember lesz, hanem külön tárcát is kap, ugye egy olyat, ami még eddig nem volt, ez a, nem is tudom, ez a hatékony...
A dóze.
Igen, pontosan. Ami látszólag súlytalannak tűnik, és valamiféle az adminisztrációt optimális működésre sarkalló, vagy azt felügyelő tárca, de nem tudom, hogy onnantól esetleg tud-e tovább menni, vagy olyan komolyabb pozíciót elérni.
Hol kezdjük? Tehát ez egy tárcanélküli pozíció, amit egy bukott elnök jelöltel együtt fog vinni, elnök jelöltel együtt. ez igazából azt jelenti, hogy 2000 milliárd dollárnyi kiadást ki akarnak nyílni az amerikai költségvetésből. Ez azért már ott is egy szabad szemben látható összeg.
Igen.
Hogy ez HR-ben vagy mivel lesz megspórolva, ezt nem tudjuk. Azért, ahogy Trump is 6 hónapra
módosította. Főleg, hogy bocsánat, milyen, most nézek a dátumra, hogy milyen jókor beszélünk erről. Ugye Janet Yellen azt mondta, hogy 14-e vagy 23-a között valamikor éri el a plafont a költségvetési hiány, úgyhogy ennyire nagy szükség van erre a megtakarításra.
No, az meg egy külön történet, hogy még a kongresszus is ebben kicsit más gondolom, mint a Fehér Ház, és ugye ebből lesz szép az amerikai demokrácia. Talán ebben van a legfontosabb háttér, háttércsata az az lesz, hogy ugye van egy nagyon fiatal, történelmileg is fiatal alelnökünk, J.D. Vance, és van egy történelmileg is nagyon öreg elnökünk. Tehát azért az alelnök itt tudatosan készül, és ugye rengeteg alelnök készül tudatosan. Ugye Johnson is volt előtte alelnök, Nixon is, tehát hogy itt azért ennek van hagyománya, Biden maga is ugye Obama alelnöke
igen.
volt, hogy onnan turbózunk át az ovális irodába. Na ez most is így van. És ugye az a kérdés, hogy ez a Musk-féle erő mennyiben fog tudni beállni 4 éven keresztül tartósan, megbízhatóan ebbe a sorba, hogyan tud a Szilícium vagy többi vállalkozóval, a Péter Tívekkel kiegyezni, és eközben a maga mozgalomnak az ideológiai szárnya őket nyilván fogja nyírni. Most úgy tűnik, hogy a Trump család ifjabbik tagjai közül vannak szövetségesei a technovállalkozóknak, tehát itt az alelnök körül kialakult ez a lobby, de ott van keményen a másik, és ezek a csaták bizony most fognak lemenni, és az amerikai lapok most kezdik ezt cincágatni, hogy akkor ebben a hát népfrontos táborban belül ki hova húz.
Van egy olyan érdekes felvetésem, hogy ha megnézzük az amerikai politikát korábban, akkor ezek a típusú karakterek, mint Elon Musk, vagy akár Jeff Bezos, vagy Mark Zuckerberg, de Elon Musk talán jobban megszemélyesíti ezt, ezek mindig is léteztek. Gondoljunk Rupert Murdochra, vagy gondoljunk ugye az Aranypolgárban is megszemélyesített mágnásra, akit ugye Charles Foster Kane-nek hívtak a filmben. De lényeg a lényeg, hogy léteztek korábban is, de ők a háttérben maradtak, mert a média valahogy úgy működött, hogy akkor még elvált a dolog. Az új médiával, a digitalizációval sokkal transzparensebb lett minden, megváltoztak a játékszabályok, ezért ezek az aktorok is megváltoztak, ők ezek, akiket most látunk. És lényegében ugyanazt csinálják, csak sokkal látványosabban.
Így van, viszont a koncentráció miatt ez bizonyos szempontból volatilisabb. Tehát, hogy ugye néhány nagy platform maradt, ahol tényleg minden politikai kommunikáció történik, ahol maga Trump is ugye 2020-ig kommunikált, a különböző nem az általa tulajdonolt közösségi média felületek. Donald Trump nagyon helyesen egyébként a maga szempontjából megértette, hogy neki saját média kell, saját tulajdonosi felfogásban, ez lett ugye a Truth Social. És a másik oldalról pedig ugye ezeknek a tulajdonosai, tehát meghatározzák a többieknek is a nyilvánossági terét. Ki kit zár ki? Van-e fact-checking? És akkor a fact-checkingben mi a shadow banning? Tehát egyszerűen sokkal kisebb területen gyűlt össze, sokkal több kérő, akiknek még arányosan is sokkal több hatalmuk van. Ami okoz volatilitást, mert itt tényleg összeveszik a vász valakivel, a Zuckerberget látjuk, hogy meggondolja az üzletpolitikáját, és bekanyarodik a maga utcába, akkor azt rögtön az egész világ megérzi, és az Európai Uniónál a szívükhez kapodnak. Tehát ebben azért ez a különbség, hogy régen persze voltak vasútépítő mágnások, meg mindenféle mágnások, és egyébként erről szólt az Amerikai Egyesült Államok első világháború előtti óriási botrány sorozatai, amikor a mágnások már nem is sajtót vásároltak, hanem szenátorokat.
Igen.
Tehát
igen.
Azért ezzel mentek bele ők az első világháborúban, és ez az, amit Roosevelt felszámol a maga módján, de hogy tehát az USA átment ezeken a ciklusokon, tulajdonképpen mondjuk azt, hogy ismeri ezeket a ciklusokat.
Hát, csak most
Európa ehhez képest ugye antitrust, tehát hogy nálunk ki se tudnak ezek alakulni. Vagy a Arnóról, ugye a leggazdagabb európairól, aki a Louis Vuitton Hennessy vonalon befutott francia, tehát róla nem látjuk azt, hogy akkor most a Macronnal milyen a viszonyunk, vagy hát nyilván ha a francia sajtóban alában mint azért bőven találunk, de hogy nem premiértán zajlik ez a történet, és főleg nem közösségi médián. Tehát sem a kultúrája, sem a felületei saját területei erre nincsenek meg. És ezeknek az európai gazdagoknak aztán nem lett meg ez a digitális platformja és láthatóságot teremtő ereje.
Fú, ez nagyon érdekes. Közben eszembe jutott, hogy William Randolph Hearst volt a mágnes, akiről igen, Orson Welles mintázta. Azért, de hogy értem, hogy ez, hogy, hogy ez a harc most megy, hogy mindenki ilyet akar, mert ez, ebben van az erő. A fact-checkingnek az eltűnése, az, ha már megemlítetted, az szerinted mit fog eredményezni? További buborékokat, erősebb irányítást, megtévesztési lehetőségeket, mit gondolsz?
Nekem az a benyomás, hogy teljesen külön logika mentén megy. Tehát amíg Elon Musk tényleg felhasználja a saját platformját közvetlen hatalommal, megmondva, hogy ki legyen ott, ki ne, kit bennel, tehát látszik, hogy tényleg kézileg is befolyásolja az X-et, addig Zuckerberg ebből a szempontból szerintem sokkal inkább a kapitalista. Tehát az ő döntésének az alapja azért az volt, hogy látta az elvándorlást, és arra gondolt, hogy ugye, ahogy megjelentek a szélsőséges és kontrollálatlan platformok, ugye a Facebooknak is kérdés, hogy a forgalma ez mennyiben csökkent, vagy csökkent emiatt. És arra gondolt, hogy ha kivezeti ezt, akkor lehet a Facebookon is újra esetleg nagyobb forgalom. Ez az, ami most ugye az első napokban nem látszik hirtelen beigazolódni, mert nincs visszaáramlás, ellenben van kiáramlás. Uh-huh. Tehát a politikai családok ugyanúgy leképződnek a közösségi terekben, és a Facebook nem ez a radikális tér volt már évek óta, hanem egy más jellegű tér, és ennek a felhasználói nem ezt várták, vagy nem erre vágytak, nem ez volt a legnagyobb állított dolguk. Zuckerberg ebből ezt akar csinálni. De csak, hogy még egy harmadik példát is ide tegyünk, tehát az USA ugye kitermeli a saját szuperhatalmi politikusait, akik egyébként örömmel nézik az esetek nagy részében, hogy elképesztően erős globális digitális szereplőik vannak a piacon. És ezeket biztosan fel is tudják használni nagyon sok helyen és csatában. Úgyhogy ez egy működő ikerharcos pár. Ugye Európában ki se termelték, a gazdagok se akarták, és amikor néha összejött volna, akkor ugye a Covidig az antitrust politika ezeket többnyire meg is akadályozta sikeresen. Ehhez képest ugye mi történik Kínában, ahol kitermelődtek ezek, ugye Alibaba és társai, Tencent, de amikor Xi Jinping rájön, hogy akkora adathalmaz fölött diszponálhatnak ezek a cégek, akkor ugye hirtelen az Alibaba alapítója elmegy táborozni.
Igen, egy kicsit megbeszélik vele, hogy hogy tehát, kell hogy minden, képzelni a jövőt.
Hogy is gondolja ő, mit is gondol, igen. Szóval, hogy azért látjuk, hogy minden államhatalom reagál, ugye a kínaiaknál megint csak azt mondom, hogy Európához képest, hogy legalább volt mire, mert kialakultak ezek a kínai cégek nyilván a saját belső piacon, ez nem volt lehetetlen, sőt, könnyű volt. És akkor innen látjuk igazán az európai hátrányt, hogy van az USA, mint digitális szuperhatalom, először a kínaiak, ahol az államhatalom inkább elnyomja ezt a csírát a saját hatalmi stabilitása érdekében, és van Európa, aki beszél róla, de nem tudja csinálni.
Hát jó, ez most egy újabb aspektus, ami miatt Európa elkésett ebben a szerepben, de így európaiként innen szemlélve nekem még az is durva, amit a Zuckerberg csinál, hiába a kapitalista lépés, tehát, hogy ami folyik a Facebookon, úgy értem. És akkor még tegyük hozzá azt, hogy ahogy megjelenik a TikTok, gyakorlatilag maga alá utasít egy csomó mindenki mást, és már az a pletyó, hogy ezt az amerikaiak el akarják venni, és kinek másnak adják oda, mint Elon Musknak. Persze ezt nagyon cáfolják, de hát addig ugye a TikTok az egy gyalázatos dolog volt, amíg nem segítette Donald Trumpot. Hirtelen kiderült, hogy csomó mindenkit lehet maga mellé állítani a TikTokon, nem is olyan rossz dolog ez a TikTok végül is. Akkor maradjon is megy, de inkább legyen amerikai adatvagyonnal. Adjuk oda ennek a Musk gyereknek, úgyis olyan jól csinálta az X-et, úgyhogy jó lesz ez így.
Na, hát ez egy nagyon izgalmas pontja lesz a következő 2-3 hónapnak, hogy meglássuk, hogy tényleg történik egy ilyen átrendeződés. Ugye Elon Musk híresen Kína barát, és ügyesen tárgyal a kínaiakkal, hiszen nem sokaknak sikerült, akár úgy, hogy nem kellett társvállalkozniuk Kínában, hiszen ez a fő szabály, hogyha ott valaki céget hoz létre. Tehát ezt a forgatókönyvet el is tudnám képzelni, és ugye megint nem Európa vásárol be a TikTokba, hanem a román elnök választásnak az eredményeit inkább megsemmisíti a román legfelsőbb bíróság, amikor a TikTokról befolyásolták. Egyébként ugye nem is a kínaiak, hanem úgy tűnik inkább az oroszok. Tehát ki vagyunk szolgáltatva, viszont Donald Trumpig érzik, hogy egyszerűen ezen megy most a politika, ezek a platformok versenyeznek, és igazából amennyire nagy jelentősége is van ezeknek a nagyobb platformoknak, még azt is érzik már az amerikai politikusok, hogy a másodlagos platformok is mennyire fontosak. Tehát az olyan fincs közösségeknek, vagy Európában azt mondanánk, hogy radikális közösségeknek, akik tényleg a túlszósodon, és egyébként most már sok egyéb területen össze tudnak gyűlni, amit mi Európában nem is nagyon ismerünk és használunk. De ott már itt tartunk. Hogy Európa át fogja elvenni ezt a trendet, nem tudom. Nem lenne érdeke az, hogy újabb nem saját platformokra terelje magát. Nagyon nagy kérdés, hogy ez a Blue Sky nevű kezdeményezés, ami ugye kvázi a jó Twittert akarja alakítani, tud-e valamit hozni az európai struktúrába, de tehát itt Brüsszelben nem erről van szó, hogy akkor mi az, amit fel lehet építeni, és hát ami véletlen felépül, mint a tavalyi Microsoft akvizíció Franciaországban, egy sikeres AI startup, azt akkor viszik is. Tehát még mindig inkább kiárusítunk, mint hogy vásároljunk. Pedig tényleg ez a trend, és a Trumpék ezt értik.
Igen. Mi pedig szépen megyünk át egy ilyen skanzenbe, úgy, ahogy ez kell. Nem baj, Botond, el fogunk mi dzsinezgetni, kávézgatni, majd különböző európai szép városokban, és jönnek a különböző turisták Kínából, meg Amerikából, fotóznak minket. Kb. Ezt a jövőt vizionálom.
Hát jó, hogy szeretnünk a jövő social médiáján, mint zsinkostoló mesterek, vagy nem tudom, mit tudom. Körülbelül, ha nem figyelünk, ez marad, és ez a folyamat marad gyorsan megy. Tehát igazából ez az, amit nem tudom, hogy nem érzékelünk ennyire élesen, mert tényleg tíz.
Tudod, hogy miért? Azért, mert megvannak a saját problémáink, amiket nem látunk az orrunknál előrébb, tehát úgy, hogy is mondjam, tehát a határainkon túl, mert mindig van valami, ami itthon bosszantó, és akkor így annyira töredezett Európa, hogy ez mindenhol megvan, minden országban.
Börtönbe akarták zárni, ki akarták rakni a pártból, az ugye a 20-as bukás után, és legközben felépítette a social médiáját, megúszta Elon Musk.
Visszadomálta magát.
Pedig ő sem volt fiatal ember akkor.
Igen.
Szóval, hogy tehát ha neki sikerült, akkor nem hiszem el, hogy itt a 40-60 éves európai politikusoknak ez ne sikerülhetne.
Ez szerintem egy alantas nekik, tehát ők sokkal arisztokratábbak ennél.
Na igen, erre biztos, hogy van tendencia, ez egy másik adás témája.
Oké, akkor ez a következő.
Okay.
Mi a helyzet az európai dinasztiákkal, és hogy ez mennyire tudnak megújulni, és felvenni a kesztyűt.
Nagyon jó.
Okay,
köszönjük szépen.
Köszönöm,
sziasztok. Szia. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk a Musk jelenségről.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Albert Schweitzer, Nobel békedélyes orvos lelkész, az egyik születésnaposunk, meg is emlékeztünk róla, 1933-ban született ezen a napon, január 14-én. Azt mondta egy alkalommal, ha hatást akarunk gyakorolni másokra, a példamutatás nem csupán a legfontosabb, hanem az egyetlen célra vezető dolog.
Hát én abszolút egyetértek ezzel, igen. És nagyon jó rímel arra, amiről most beszélgettünk. Igen. Itt folytattuk a zene alatt is a Balázzsal, a Facebooknak és a különböző közösségi médiának a káros következményeit.
Az is, meg a politikusok cselekedetei leszivárognak a társadalom egyéb rétegében, mert ha neki lehet, nekem
persze,
is lehet, ha ő csinálja, én is csinálhatom.
Tehát... ez a mindent szabad villogásnak.
Igen.
És viszont az a baj ezzel a példamutatással, hogy lehet, hogy az egyetlen célra vezető és tényleg hosszú távon fenntartható, viszont bazi nehéz folyamatosan, következetesen betartani, mert közben meg azt látod, hogy sokkal gyorsabban, sokkal sikeresebbek mások, akik meg másfajta példát mutatnak. Úgyhogy nagyon nehéz ügy, de abszolút tisztelgünk Albert Schweitzer előtt.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na, egy kis ipartechnológia, a cumusüveg gyártástól az autóiparig, ez alapvetően azt jellemzi, vagy azt írja le, hogy a Siemens hol jelent meg például a tavalyi évben, és mindjárt meg is nézzük ezeket a fejlesztéseket Jeránek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És még belefér egy boldog új évet, meg eredményekben gazdag boldog új évet kívánjunk, itt rá is kanyarodhatunk arra, hogy mennyire volt jó 2024 a Siemensnek.
2024 egy nagyon hektikus év volt, sok bizonytalansággal, ezt nem hiszem, hogy akár nektek, vagy a hallgatóknak el kell magyarázni, de ennek ellenére azért voltak nagyon szép projektek, és sikerült nekünk is növekednünk, egy következő szintre lépni az árbevétel tekintetébe. Szoktuk mondani, és ez tényleg a közel áll a valósághoz, hogy minden második zöldmezős beruházásban benne voltunk így vagy úgy. Ugye nekünk elsősorban a vezérlés, automatizálás, a gyártósor, minden csinya-binya a kezünkben van, és ezt szeretjük, de ugyanakkor ahhoz, hogy oda energia jusson el, az is a mi hatáskörünkbe tartozik ezeknél a projekteknél, akár az energiaosztás, vagy akár az elmobilitás, vagy egy épület automatizálása, hogy ott hűtés-fűtés legyen, az mind a divízióink része, és ezekből nagyon szép és nagyon sok projekt volt szerencsére. Annak ellenére nagy a verseny, de hát mi szeretjük ezt a versenyt.
Igen. Nézegettem így a felsorolást, hogy mi mindenhol jártatok, ami nyilván csak egy ilyen példaszerű, mert nyilván nem 10-12 projektet vitt tavaly a Siemens, csak hát ami érdekesség, meg izgalom. Nagyon sokban feltűnik ez a HMI vagy HMI panel, erre világítsunk rá egy picit, hogy ez micsoda.
Ugye ennek az angol neve a Human Machine Interface, tulajdonképpen ez egy monitor, egy kijelző alapesetben, amit sokat látni gépek mellett, de akár egy bankautomatánál is bárhol máshol. Nyilván ezeknek most már a legfejlettebb generációja, azok nagyon interaktívak, tehát nem csak nézni lehet őket, és látni rajta valami grafikont mondjuk, vagy éppen egy folyamatot, ahogy az automata tölti az üdítős palackot, hanem be is lehet avatkozni, tehát vannak rajta most már érintő képernyőkről beszélünk, gombok, lehet tulajdonképpen kicsit programozni, paramétereket átállítani rajta, úgyhogy ez egy kijelző, ami a gépeknek ma már, vagy akár egy autónak is egy szükséges része, nagyon fontos része.
Uh-huh. A hazai lassuló ipar mennyire okozott nehézséget a Siemensnek, és milyen kilátásokkal futok neki 2025-nek?
Ugye én azt szoktam mondani, hogy összességében nem árulok rá macskát, nem túl rózsás a kép, aha, viszont nagyon érdekes a korábbi évekhez képest, hogy vannak iparágak, ahol nagyon komoly fejlesztések vannak iparágak, amelyek is visszaesnek, tehát hogy így nagyon színes ez a kép, úgy szoktam mondani. Ugye sokan az autóipart most nagyon nehéz helyzetben látják, miközben Magyarországon nagyon komoly autóipari fejlesztések vannak, amik ugye hamarosan gyártásban fordulnak, ezek egyrészt bővítése a meglévő gyártósoroknak, egyrészt pedig teljesen új, legyen ez csak egy autóalkatrész, vagy akkumulátor, vagy komplett autó összeszerelő, és ezeknek most éppen, ezeknek a projekteknek most van a csúcsa, ami nekünk nagyon, nagyon jó, és segít kompenzálni azokat az elmaradó rendeléseket, vagy azokat az iparágakat, ahol most nehezebben mennek a dolgok, de ugye nekünk nem csak a magyar piac fontos, hiszen a zöldmezős beruházásokban igyekszünk mi elől menni és ott lenni, de nagyon sok kisebb projekt van, ahol a partnereink, legyen ezek gépgyártók, rendszerintegrátorok, viszik a mi eszközeinket és építik komplett gépeké, technológiáká, külföldön is. Tehát ezt szerettem volna mondani, hogy nagyon sok magyar cég van. Tudok példát mondani, akár egy egyiptomi olajfélamítónak a vízkezelő rendszerét magyar cég a mi támogatásunkkal csinálta, de látunk festőtechnológiát, ami nagyon komoly, egy észak-amerikai vállalathoz jutott el magyar partnereken keresztül, vagy egy kutatólabor Németországban, ahol a hűtőberendezés vezérlését, megvalósítását a mi eszközeinkkel magyar cégek vitték. Úgyhogy nekünk az is nagyon fontos, hogy innen a magyar cégek, vagy nemzetközi cégek, magyar lányvállalatai mit szállítanak, és hogyan külföldre.
Milyen trendek látszódnak az idei évben? Nem tudom, hogy az AI mennyire szivárog be az ipartechnológiába, a gyártásban nyilván ott is jelen van, mennyiben lehet ez egy ilyen izgalmas téma az idén, vagy mennyiben van más esetleg, ami számotokra egy fontos ilyen topik lesz 2025-ben?
Természetesen a mesterséges intelligencia ott van az asztalon, ez egy nagyon fontos téma. Ugyanakkor a magában, az iparban, a megvalósítási oldalon még nagyon messze vagyunk szerintem attól, hogy, hogy ez mindennapos legyen. Ez teljesen normális folyamat, és talán jó szó ez a szivárog. Tehát szivárog, ugye nyilván elsősorban az adminisztrációs dolgokba, tehát a mi vállalati irányításunkban is ott fog először megjelenni, és egy kicsit később fog nagyobb mennyiségbe, mert már megjelent, de nagyobb mennyiségbe. Erre talán azt a példát tudom mondani, hogy évekkel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy adatgyűjtés, monitorozás, vizualizáció. Akkor ez elindult, de most jutunk el oda, mondjuk 5 évvel később, hogy igazán beszéltük arról, hogy tömegével megjelennek ezek a projektek, hogy gyűjtsük az adatokat, a gépekből szedjük ki az információt, és azt próbáljuk meg ne csak megjeleníteni, hanem elemezni, abból valami következtetés levonni, és majd itt fog jönni, hogy ezt a következtetést ne a kollégám, vagy esetleg egy gépkezelő vonja le, vagy egy tervezőmérnök, hanem majd ebbe a mesterséges intelligenciát is bevonjuk. Vannak már ilyenek, de ez még nagyon pici arányt képvisel. Itt inkább arról van szó, hogy automatizáljunk még a hagyományos gondolkodással, próbáljuk kiváltani, próbáljuk segíteni a meglévő munkaerőnek, próbáljunk együttműködni vele, az adatokat értelmezzük, és arra építsünk új folyamatokat. Ezért látjuk azt, hogy például az automata raktárak azok nagyon nagy sláger téma, ugye ebből volt több referenciánk is, akár egy táplálékkiegészítő gyártó számára, vagy egy játékkereskedelmi cég számára, de ugyanakkor az automatizálásban, a nehezebb technológiai folyamatokban minél jobban bele kapcsolni a gépi segítséget, és akkor itt elhangzott a felvezetésben ez a cumisüveggyártás, ennek egy festőberendezését segítettük tavaly évben, de mondom, jellemzően az adatgyűjtés időszakában vagyunk még.
Világos. Egy utolsó kérdésként volt valami említésre méltó olyan projekt 2021-ben, ami akár a különlegessége, akár a volumene, akár a nehézsége vagy könnyedsége a megvalósításban nyomot hagyott bennetek?
Ugye a legtöbb folyamat azt keresi, hogy hol tud a meglévő munkaerő, ugye az emberi munkaerő, meg a technológia összeállni, és hol tudjuk segíteni egymást, és a legtöbb ilyen is, most bocsánat, nem konkrétat mondok, de inkább általában, hogy amikor az anyag mozgatás van, akkor azt a fajta erőt, azt egy gép fejtse ki, ne az ott lévő munkaerő, viszont azok a finom dolgokat, amiket még nem érdemes automatizálni, mert nagyon drága lenne, azt meg az a precíz kézi munkaerő egészítse ki, és ezeket összehangolni. Több ilyen érdekes téma volt, és inkább ezt emelném ki, mint technológiai érdekesség, hogy ezt keresik a cégek az iparban, hogy lehet ezt jobban összehangolni, a munkaerőt és a gépet.
Világos. Na, hát akkor tényleg egy sikeres, eredményes évet kívánunk, beszélgetünk még remélhetőleg az idén. Köszönjük szépen ezt is, szép napot, szervusz!
Köszönöm.
Jelenleg Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Na, mielőtt tovább lépnénk, mert a következő riportunkban és játékrovatunkban a logisztikai parkok működéséről fogunk beszélgetni, mi szükséges ehhez. Egy jó hírt kapott az a közönség, aki szereti ezt a zenét. Magyarországon fog koncertezni nyáron a Paloznaki pikniken Zaz. Uh-huh. Úgyhogy egy tök nagy nevet mondtak be. Szerintem van, akit ez megmozgat, mert amikor az első lemezzel debütált
Zaz, láttam.
Akkor az szerintem elég jól jó sikerült, úgyhogy lehet megint rapni erre a zenére.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan, érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Változtak a logisztikai park működtetését előíró szabályok január 1-től, ugyanis most már egyes vállalkozások kizárólag akkor végezhetnek az adott LPR logisztikai tevékenységet, a logisztikai park címet megszerezték, és ezt gyanítom, nem egy ilyen címfestő által készített táblát kiakasztunk, és kész a logisztikai park, ennél talán árnyaltabb lesz, nem biztos, de mindjárt mögé nézünk a szabályozásnak. Szűcs Anikó Edit segít nekünk, a DLA Piper ingatlanjogi csoportjának szenior ügyvédje. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Nézzük,
mik a fő változások,
igen,
így van?
Igen.
Hát a legnagyobb változás az, az pont, ahogy mondtad, hogy a cím elnyerését január 1-től kellett biztosítani. Ez gyakorlatban azt jelentette, hogy azok a logisztikai tevékenységet végző vállalkozások, ahol legalább 3 hektár nagyságú területen végeztek raktározási, szállítmányozási tevékenységet, és az árbevételnek legalább a 60%-a ebből a logisztikai tevékenységből származott. Ott meg kellett, ugye minisztériumi pályázaton kellett pályázni a logisztikai címre. Maga ezek a parkoknak a címrendszere, ez nem új egyébként, hiszen ipari parkok, tudományos és technológiai parkok korábban is voltak, de ezeknek a parkoknak a rendszerét egységesítette az új szabályozás. Ez 23-ban jött ki ez a kormányrendelet, de alapvetően a tavalyi években jöttek ki a pályázatok. És gyakorlatilag ezzel egységesítették a logisztikai parkoknak is a rendszereit, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni. Ugye alapvetően itt egyébként terület alapú különbségeket látunk, hiszen helyi, regionális és intermodális logisztikai parkokra lehetett pályázni, illetve lehet nyilvánvalóan a jövőben is az új parkok esetén. Illetve ami másik nagyon fontos szempont az ugye az, hogy alapvetően csak közúti, vagy pedig közúti, vasúti, légi vízifuvarozást is képes ellátni az adott logisztikai park.
Miért volt egyébként erre szükség? Az én laikus fejemben a logisztika az logisztika. Tehát most valaki kiírja, hogy logisztikai park, és nem 3, csak 2 hektáros. Az én olvasatomban ez rendben van. Tehát mi szükség volt erre?
A kisebb területeken továbbra is tudnak logisztikai tevékenységet végezni, aha, tehát nem szűn meg ennek a lehetősége. Az alapvető szabályozási cél, én úgy látom, az volt, hogy egy bizonyos méret felett alapvetően legyen ugye egy beszámolási kötelezettség. Ez nagyon fontos, hogy egy idei év június 30-ig minden olyan parknak, aki megszerezte a minősítést, be kell adni egy beszámolót. Ezen kívül helyszíni ellenőrzést fognak végezni, és megnézik, hogy magában a pályázatban foglalt feltételeknek megfelelnek. Ugye a pályázatnak rengeteg olyan része volt, ami jövőbeli terveket foglalt magába, tehát hogy újabb kapacitások képítése, újabb szolgáltatások képítése. Alapvetően ezek a parkok olyan parkok, ahol úgy kell elképzelni, hogy ez egy szolgáltatási rendszer, amit nyújtanak. Tehát gyakorlatilag ezeknek a szolgáltatási rendszereknek azt mondom, hogy már önmagában egyébként azt láttuk az ügyfeleknél, hogy maga a pályázatírása során volt egy végig gondolása annak, hogy mi az, amilyen szolgáltatásokat most nyújtanak, mi az, amilyen követelményeknek most megfelelnek, és mi lenne a jövőbeli irány. Tehát ez önmagában egy pozitív hozadéka volt, ha lehet ilyet mondani. Másrésztről pedig az, hogy ugye maga ezzel a beszámoló és ellenőrzési rendszerrel egyrésztről a szolgáltatás nyújtásnak a minőségét, a színvonalát lehessen ellenőrizni, biztosítani. Másrésztről pedig, hogy legyen én úgy érzem, hogy legyen azért egy kormányzati, egy központi elképzelés arról, hogy pontosan milyen kapacitásokkal rendelkezünk hol, illetve legyen ennek, nyilván, ahogy mondtam, kisebb területekre ez nem irányadó, de hogy a nagyobb rendszereknél legyen azért ennek egy minimális követelményrendszere, és azt mondom, hogy ugye arra való tekintettel, hogy regionális és intermodálist egy településen csak egy lehet külön engedély nélkül, tehát hogy legyen valamilyen gazdasághoz való realitása, kapcsolódása, és ne csak valamilyen ingatlan vagy befektetési alapú szemponton nyugodjon az új parkoknak a kiépítése.
Van valami előnye is a logisztikai parkságnak, vagy csak vizsgálódás, beszámolási kötelezettség, felmérés, megfelelés, nem tudom én micsoda, tehát inkább adminisztrációs terhei, mint sem előnye.
Hát adminisztrációs terhe nyilván van. Pályázati támogatásokra lehet olyan parkoknak pályázni, ahol meg, akik megfelelnek a címnek. Ez ugye eltérő, hogy mikor, milyen pályázatok jönnek ki, ezt előre nem látjuk, de azt korábban láttuk az ipari parkoknál és a tudományos és technológiai parkoknál is, hogy ez a pályázati rendszer ez alapvetően működik. Úgyhogy ez nyilván az idei évtől fogjuk meglátni, hogy ez mennyiben fog a logisztikai parkokra is érvényes lenni, de az ígéret, hogy komolyabb pályázati lehetőségek várhatók majd.
Világos.
Jó, okay, akkor ez
nagyon
egy
köszönjük az infókat. Így van.
Köszönjük szépen.
Szervusz.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
Szűcs Anikó Edittel, a DLA Piper ingatlanjogi csoportjának szenior ügyvédjével beszélgettünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Jön Mesél a múlt rovatunk. Emberkatedrális, székely kommunista és fejedelmi gyilkosság, miről híres Csíkszentdomokos? Erről fogunk beszélgetni természetesen Katona Csaba történésszel, de addig is jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel és információkkal, úgyhogy őt várjuk szeretettel, és majd a 9 órás blokk végén, tehát a második felében, miután a tőzsdét megnyitottuk, kultmogó rovatunkban pedig arról fogunk beszélgetni Pap Noémi íróval, aki az Ezüst pénz átka című történelmi kalandregényében arról ír, hogy úgy lehet járkálni a Mátyáskori Bártván, hogy közben egy izgalmas krimi nyomozását követhetjük, hogy mi adta az ötletet, és egyáltalán hogy lehet autentikusan megírni egy ilyet, tehát egy könyv ajánló magával, a szerzővel, majd kultmogó rovatunkban.
Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
Millás reggeli.